Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a turizmusban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Az év vége nem sokára, Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő pedig már most itt van. Jó reggelt kívánok! Ez az év milyen volt a budapesti értéktőzsdén?
Jó reggelt a hallgatóknak! A várakozáson fölül jól sikerült az év. Abszolút rekordon volt december 20-án a Bux Index, most sincs ettől túl messze. 43.800-al zártuk a tavalyi évet, és 60.300, most már 60.500 pont körül van az index. Ami 38%-os emelkedés jelent, úgy, hogy ezzel Európában a vélem vagyunk, gyakorlatilag holt versenyben Athénnel és Varsóval. Varsó a novemberi választások óta ugrott meg nagyon, itt is általában 38%-os növekedés van, de hogyha euróba vagy dollárba számoljuk, akkor nálunk még jobb a helyzet, mint Athénben, mert a forint is tudott erősödni idén. 400 forinttal indult az év, 400 forintos euró kurzussal, most 382, és a dollár is 375-tel indult, most pedig csupán 345 forintot kell adni egy dollárért. Tehát, hogyha dollárban számoljuk a magyar tőzsdeindex teljesítményét, ahogy a világban általában szokták, akkor ez bőven több mint 40%, ami azért egy egészen elképesztő szám. Egyébként a szintén nagyon jó teljesítő brazil tőzsdeindexet is bőven megelőztük, vagy a Nikkeit, ami szintén 30%-kal följebb van, mint tavaly. Egyedül a Nasdaq, az amerikai technológiai index, a csodálatos hetes, a hét legnagyobb kapitalizációjú technológiai cég óriási növekedése miatt tudott még ennél is nagyobb, egy 45%-os emelkedést produkálni. A magyar papírok közül a véllovas, a négy nagyból kettő tekinthető annak, a Magyar Telekom, amely duplázott, ha az osztalékot is figyelembe veszük, akkor 105%-ot hozott annak, aki az év eleje óta tartotta, az OTP pedig 60%-ot. De a kisebb papírok is, közepes papírok is nagyon jól teljesítettek. Az osztalékot érdemes hozzászámolni, mert hiszen akinek egész évben volt papírja, az nyilván megkapta az osztalékot is. Itt a állami nyomda, amely január elején 1500 forint volt, most meg 2500, és közben 161 forint osztalékot fizetett, 74%-ot hozott, illetve a Waberers, amely 2360-nal kezdte a évet, és az utóbbi három hónapban tátosodott meg, most már 3900, itt is egy majdnem 70%-os hozamot látunk.
Mitől tátosodnak meg a budapesti tőzsdén a papírok, amikor egy átlagember úgy érzi, hogy ez az év azért nem volt olyan könnyű?
Az évnek a tőzsdei szempontból a nagy sztoria az volt, hogy a kamatok tetőztek. Nagyon magas szinten, tehát Magyarországon is 18%-os kamatszinttel kezdődött a év, most 10,75 az alapkamat, és elindultak a kamatcsökkenések. A Európai Központi Bank ugyan még nem csökkentette a kamatot, de itt is van egy tetőzés. Amerikában meg már egy ideje arról beszélnek, hogy a jövő év az a masszív kamatcsökkentések éve lesz. Úgyhogy ez tehát nyilvánvalóan, amikor a kamatok lefele mennek, az jó a vállalatoknak, illetve a részvények által fizetett osztalék, amely általában csökkenni azért nem nagyon szokott, az akkor relatíve többet ér a befektetők számára. Az osztalék hozamokra is érdemes figyelni. Úgy tűnik, hogy most a állami nyomda az egyik osztalékrekorder, amely majdnem 200 forintra számítanak itt a befektetők. Ez még a mostani árfolyamon is egy bő 8%-os hozam. És azért, amikor a 10 éves állampapír hozam most Magyarországon 5,7%, akkor a 8%-os osztalék hozamok, a Graphisoft is majdnem ennyit hoz valószínűleg euróban idén, nem tudom, jövőre, ez azért kellően vonzó. Tehát újra visszatérnek a befektetők a részvényekhez, ez látszik meg a várakon, illetve az is látszik, hogy aki viszont nem fizet osztalékot, és az idei év kárvallottja, mondjuk a építőanyag termelő Masterplast sorolható ide, annak bizony 32%-kal csökkent is idén a várfolyama.
Új belépő, ígéretes történet ebben az évben mi volt meglátásod szerint?
Új papírok közül igazából nem feltétlenül az új papírok, inkább az eddigi középméretű cégek voltak a jó sztorik. Tehát mondom, a állami nyomta meg a Waberers. A Waberers, amelynél a Tibor Cielinek páros lett a fő tulajdonos egy bő egy évvel ezelőtt. Ugyanakkor voltak meglepő föltámadások is, amire nem sokan számítottak. Ez az Opus volt, a Mészáros többségi tulajdonú konglomerátum, amely júniusban alig 100 forintot ért, ahhoz képest jó fél évet, jó háromnegyed évet tett közzé, és most pedig már 380 forint a vára, tehát aki mert ebbe akkor befektetni, az majdnem négyszerezte a pénzét.
Az arany, az milyen pályát írt le? Vagyis ír le, hát nincs még vége 2023-ban.
Eléggé változatos pályát, 1800 dolláros unciánkénti árral kezdte, és az utóbbi két hónapban, három hónapban a geopolitikai feszültségek erősödésével, közel-keleti háború, ha gondolok elsősorban, újra, meg hát persze az amerikai kamatcsökkenés miatt, a dollár gyengülése miatt is, újra egyre szebben fénylik. Most 2082 dollárt ér egy uncia arany, ami a 2100 dolláros történelmi csúcshoz képest már mindjárt ott van, és ez is dollárban egy 15%-os erősödés jelent. Forintban egyébként érdekes módon ez kevesebb, mert a 23.000 forintos grammonkénti aranyár nagyjából egy kevesebb, mint 10%-kal, még annál is kevesebbel magasabb, mint az évelei 21.500. Úgyhogy aki a évelején azon gondolkozott, hogy állampapírba fektessen vagy aranyba, és az aranyat választotta Magyarországon, az nem feltétlenül járt jól, mert a évelején vett infláció követő állampapír a vennél magasabb kamatot hozott.
Köszönöm szépen, Korányi Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az első visszajelzések alapján a korábbinál gyengébb forgalmat hozott a kiskereskedelemben az idei karácsony. Sok üzlet már az ünnepek előtt akciózott, hogy becsábítsa a vásárlókat, mondta a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Sipos Ildikó kérdezte Neubauer Katalint.
Nagyon változó a tapasztalat a karácsonyi forgalom kapcsán. Egyeztettünk tagvállalatainkkal, teljesen más az élelmiszerbe, a nem élelmiszerbe, attól függően is, hogy milyen termékeket kínálnak, mennyire volt erős az akciózás a karácsonyi időszak előtt. Szóval nagyon sokrétű a válasz. Az viszont már megállapítható, hogy a magas infláció, magas árak, magas árbevételt eredményeztek, ez azonban egy kisebb mennyiséget, kisebb volument takar a valóságban. Nagyon eltérőek a tapasztalatok az élelmiszer kategóriában, itt a vásárlószám általában csökkent a magyar tulajdonú kereskedelmi hálózatokban, a kosár érték is valamelyest a volumen tekintetében csökkenést mutatott. A nem élelmiszer termékeknél, az ajándéktárgyaknál, a ruházatban, cipő vagy játék kategóriában voltak nagyon jó árbevételek, voltak nagyon jó forgalmak, viszont az agváltaink tapasztalat alapján sokkal erősebb, intenzívebb akciózás kellett ahhoz, hogy a vásárló a karácsonyi vásárlásokat melyikból boltban végezte, folytatta szívesebben. Ugye a mostani időszak röviden ennyi tapasztalattal összegezhető.
Elmondható az, hogy már karácsony előtt elkezdtek akciózni, például akár a ruházati üzletekben, akár az iparcikkboltokban?
Igen, az október és a november hónap a várakozáshoz képest gyengébb volt ezekben a termékkörökben. A december hónap ugyan erősebb volt természetesen, természeténél fogva a karácsony előtti időszakban, de a tapasztalatok alapján egy sokkal erősebb, intenzívebb akciózás kellett ahhoz, hogy a vásárlások ténylegesen megtörténjenek, és ne csak az érdeklődés és a nézelődés szintjén maradjon meg az értékesítési pontokon.
A két ünnep közötti időszak az egyértelműen egy pihenő időszak a kiskereskedelemben?
A karácsonyra kapott ajándékok csereberéje indul el, blokkok ellenében ugye általában ezeket hozzák vissza a két ünnep között, illetve beindul a kereskedelem részéről egy nagyon intenzív készletkiárusító akciózás is, ugye már a két ünnep között, de legkésőbb ez január elejétől minden kereskedőnél tapasztalható. Ezek kötik most le leginkább a fizikális erőnlétet a kereskedelemben. Pihenés nincs, a pihenés az a karácsony napjaiban történt a vállalkozásoknál kereskedelmi területen.
Az akciós időszak mikor lesz a legintenzívebb? Januárban? Január elején?
Igen, január elejétől szinte minden kereskedő a termékeit akciósan kezdik ki értékesíteni, kiárusítani annak érdekében, hogy a tavaszi kollekció egy kellően kiárusított raktárkészlettel tudjon majd kínálatot kapni.
Általánosságban mit lehet elmondani, aki szeretne valamit visszavinni, akár azért, mert nem megfelelő méretű, hogyha ruházati cikkről van szó, vagy nincs rá szüksége arra a termékre, akkor ezt hogyan teheti meg? Mindig a blokkal milyen tévhitek vannak? Például a sértetlen csomagolásnak meg kell lennie, cipőnél a doboznak meg kell lennie, vagy elegendő a blokk?
Igen, a blokk mindenféleképpen elegendő, de van egy nagyon jól működő portál, amit érdemes különben minden panaszunk esetén felkeresni. Ez az úgynevezett fogyasztóvédelmi portál, amelyet az interneten keresztül el lehet érni. Itt minden kérdésre kaphatnak a vásárlók választ, mert ugye minden termék kategóriában, a tekintetben is, hogy ez most egy fizikai boltban történő vásárlás, vagy online vásárlás, mások a feltételek, más vonatkozik a garanciára, ugye a műszaki cikkek esetében. Érdemes ezen a fogyasztóvédelmi portálon alaposan tájékozódni. Itt infografikákkal, segítő támogató videókkal és természetesen leírt szövegekkel is pontosan kapunk információt arra vonatkozóan, hogy az éppen aktuális problémánkba fogyasztóvédelmi kérdés tekintetében mi a helyes út.
Neubauer Katalint, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a turizmusban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz még arról, hogy soha nem látott lottónyeremények jöhetnek januártól itthon. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal is, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 60.452 ponton áll, ami 164 pontos emelkedés a tegnapi záróértékhez képest. A vezető részvények közül a MOL 0,1%-kal csökkent és 2816 forinton áll. A Magyar Telekom ára 0,6%-kal emelkedett 669 forintra. Az OTP 0,7%-kal drágult, 15.855 forintot kérnek érte. A Richter ára 0,2%-kal került lejjebb, 8.650 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 382 forint 10 fillért kérnek. A dollárt 343 forint 70 fillérért, míg a svájci frankot 410 forint 10 fillérért kínálják.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Azt gyanította a világgazdaság, hogy a személyi jövedelemadó változás az a szerencsejáték nyereményekre is hatással lehet, ezért megnézték, hogy tényleg így van-e. A telefonnál itt van Hekker Florian, a világgazdaság munkatársa. Jó reggelt kívánok! Nagy nyeremények jönnek azért, mert változik az SZIA szabályozás?
Jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak. Igen, tehát november végén a parlament elfogadott egy adócsomagot, ennek pedig része volt az is, hogy a tradicionális lottójátékokra vonatkozó SZIA kötelezettség január 1-től törlésre kerül. Ennek lehet egy olyan hatása, hogy a nettó nyeremények ugye megnövekednek ugyanezzel a szinttel. Erről kérdeztük meg a Szerencsejáték ZRT-t, hogy a feltételezés helyese, és ők megerősítették, hogy januártól jelentősen meg fognak emelkedni a nyeremények Magyarországon.
Ilyenkor minden más feltételt változatlannak kell tekinteni a szakma szerint, ugye a befizetéseket, hogy nagyjából ugyanannyit fogunk rá költeni, és csak ezt az egyváltozót vettétek figyelembe, az SZIA-t?
Így van, tehát ugye azt kell tudni a lottónyereményekről, hogy eddig, december végéig ez így is fog maradni, 15%-os SZIA kötelezettség terhelte a nyereményeket. Ezt nem a nyertesnek kellett befizetnie, hanem a Szerencsejáték ZRT eleve úgy utalta ki az összegeket, hogy ezt a 15%-os részt befizette a költségvetésbe. És ebben lenne egy változás, hogy ezt a 15%-os költségvetésbe történő befizetést elengedi az állam. Most ugye az a kérdés, hogy a Szerencsejáték ZRT ezt a 15%-ot egy az egybe átengedi a nettó nyereményekbe, és akkor például ennyivel nőnének az összegek, vagy pedig arról van szó, hogy egy részét fogja átengedni, és egy másik részét pedig megtartja magánál. Ugye erre azért van most a feltételezések szerint lehetőség, hogy nem teljes egészében engedi át ezt a 15%-ot a nyerteseknek, mert azt is elmondták, hogy az alapjátékok ára nem fog emelkedni januártól, tehát úgy látszik, hogy az infláció követést azt nem fogják alkalmazni, ezért esetleg fölmerülhet, hogy a 15% terhére valamennyi részből kompenzálják a költségnövekedést, és a másik részét, a jelentős részét pedig átengedik a nettó nyeremény. ilyenekbe.
Mi lehet a változás logikája? Ez egy stabil bevétel az államnak, de az állam nem úszik a pénzben. Miért engedi el ezt a bevételt vajon?
Igen, van egy olyan feltételezése ennek az egész változásnak magyarázatként, hogy amennyiben ezeket a nettó összegeket meg lehet emelni, tehát most egy példát hagy mondjak, ugye napokban volt hír, hogy 265 millió forintot nyert valaki a skandináv lottón, ez egy teljesen találatos szelvény volt. Hogyha hozzáteszem, hogy esetleg mondjuk 10-15%-kal ez a nyeremény összeg meg tudná emelkedni, az azt jelenti, hogy a 265 millió forint helyett már 300 millió forint fölött lenne a nyeremény. Nyilván ez egy jelentős növekedés, és ennek lehet egy olyan hatása is, hogy a játék iránt fokozódó kedv keletkezik, és ezáltal lehetne egyébként a befolyó adóbevételeket, a játék intenzitását növelni. Ez lehet a szándék mögött, én azt feltételezem.
Rettentő mennyiségű szerencsejátékot lehet legálisan játszani Magyarországon. Ötös lottó, hatos lottó, skandináv lottó, Eurojackpot, Luxor, Joker, Keno, Puttó, és még hosszan sorolhatnám. Mindre vonatkozik a szabályozás?
Igen, ezt még fontos látni, hogy itt kifejezetten a tradicionális lottójátékokról van szó, tehát ebbe beletartozik az ötös lottó, a hatos lottó, a skandináv lottó, ilyen például a Luxor, a Joker, a Keno és a Puttó is, illetve az Eurojackpot még beletartozik. Ugye az egy érdekes kérdés még, hogy miért pont ezekre vonatkozik ez az adóváltozás. Vannak különböző kutatások arra vonatkozóan, hogy a játék iránti szenvedély mennyire lehet mély, mennyire okoz függőséget például a szerencsejáték, és az tűn ki ezekből a kutatásokból, hogy ezek a hagyományos lottójátékok a legkisebb kockázatot jelentik a függőség kialakulása szempontjából, tehát lehet esetleg egy ilyen kvázi tudományos megfontolása mögött, hogy ezeket a hagyományos lottójátékokat emelték ki most ebben a körben.
Tehát jobb, hogyha ezekkel játszik az ember a kutatás szerint, mint hogyha a családi ezüstöt fölteszi a lóversenyre. Nagyjából.
Hát mondhatjuk így is, igen, le lehet fordítani erre is, igen.
Köszönöm szépen, Hecker Florian, a vg.hu munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A holtankovyak.hu ügyvezetője szerint 2024. januárjától ismét meg kell szokni a 600 forint körüli üzemanyagárakat. Ettől az időponttól ugyanis egy uniós szabályozás miatt a jövedéki adó emelést kell érvényesíteni itthon az üzemanyagokra. Részletek Sipos Ildikótól.
December második fele fordulatot hozott itthon az üzemanyagárakban, akkor tört meg az október közepe óta tartó csökkenő ártendencia. A benzin és a gázolajára is még a karácsonyi ünnepek előtt emelkedett, bruttó 4-4 forinttal. Ezt az áremelést az óesztendő utolsó hetében újabb áremelés fogja követni, mondta az Inforádiónak a holtankoljak.hu ügyvezetője.
A Brent típusú olajára az most 80 dollár fölött van, így péntektől a benzin és a gázolaj esetében is emelést fogunk látni, 6 és 8 forinttal várhatóan emelkedni fog a kiskereskedelmi ár.
Bújdos Eszter hozzátette, mindezt tetézi majd a január 1-től várható jövedéki adóemelés, ami azt jelenti, hogy a benzinnél valamivel több mint 152, a gázolajnál pedig csak nem 143 forint lesz literenként az adómérték.
A jövedéki adót tekintve pedig arra számítunk, hogy ez a kiskereskedelmi árakban is meg kell, hogy jelenjen, mert ez egy olyan mértékű emelés, ha csak a nettóját is nézem 30 forintba, hogy ezt a kiskereskedők az árésükből egyáltalán nem tudják lenyelni vagy finanszírozni, úgyhogy fel kell arra készülni, hogy újra 600 forint körüli átlagárakon fogunk tudni majd tankolni. Nyilván lesznek olcsóbb kutak, ahol ötössel tud kezdődni a oszlopokon az ár, viszont ez csak azokon a benzinkutakon, ahol automata segítségével személyzet nélkül saját magunknak tudunk tankolni, tehát az alacsonyabb rezsi költségekkel. Ők ezt meg tudják oldani, hogy alacsonyabb áréssel is tudják működtetni a kutat. Nagyon jó előjelek voltak azzal kapcsolatban, hogy az olajára az tényleg egy ilyen 75 dolláros szintre be tud állni és stabilizálódni, de a közel-keleti régióban tapasztalható feszültségek miatt itt az olajára az újra emelkedésnek indult. Én azt gondolom, hogy komolyabb emelkedésre, tehát ilyen 100 dolláros olajárakra nem kell számítanunk, ami azt feltételezi, hogy a hazai üzemanyagárak is ilyen 600 forint környékén lehetnek majd plusz-minusz 10 forint.
Bújdos Eszter azt is elmondta, az üzemanyagárak emelkedése várhatóan a fuvarozási költségeken keresztül más termékek árában is meg fog majd jelenni.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a turizmusban, otthon az üzletben.
A műsort támogatta a PwC Magyarország.